Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Cseke Attila, RMDSZ-es szenátor, a Szövetség felsőházi frakcióvezetője, volt fejlesztési miniszter a mai Naprakész vendége. Belpolitikáról, kormányalakításról fogunk beszélgetni, a beszélgetésünket felvételről hallják a rádióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Szövetségi Képviselők Tanácsa ülésezett Marosvásárhelyen. Erről az ülésről jött ön ide a rádió stúdióba, és elhangzott a Kelemen Hunor szövetségi elnök értékelőjében az, hogy ne értsük félre 2024-et. Mi a tanulság 2024-ből? Itt mindjárt év végén vagyunk.
2024-nek vannak nagy tanulságai, hiszen ezt egy szuper választási évnek indította a jelenlegi kormányzat, a döntések itt születtek meg. Négy választással, ebből hármat sikerült lezárni, hogy így mondjam, háromnak van győztese, illetve van eredménye, és az államelnöki választás ugye az most áttolódott a jövő évre. És hát a tanulságok azok elsősorban a kormányzó pártok oldalán fontos, hogy megszülessenek, hiszen valahogy a benyomásunk, és azt hiszem nem csak nekünk, hanem a társadalom nagy rétegeinek az volt, hogy nagyon sokat játszadoztak azzal, hogy mikor lesznek a választások, különböző választások, együttesen indulnak, lesz a közös lista, külön lista lesz közös államfőjelölt, nem lesz közös államfőjelölt. Tehát az évet már úgy kezdte a jelenlegi kormányzat, hogy nagyon sokat foglalkozott ezekkel a témákkal. Ez pedig a társadalomban azt az üzenetet hozta, hogy a PSZD és a PNL-e úgy próbálja venni ezeket a választási dátumokat, illetve közös vagy saját listákat, jelölteket és így tovább, hogy nekik jó legyen. És ebből a társadalom teljesen kimaradt. A társadalom felé nem volt egy üzenet sem, amely azt mondta volna, hogy akkor ez azért történik, mert jobb lesz majd akkor Romániában, ha ez így történik. És hát, ha bár a júniusi választást még abszolvált ez a kormányzat, most már a november végi, december elejét azt nem. Nekünk magyaroknak viszont más a tapasztalatunk. De nekünk is alázattal és köszönettel kell fogadni, illetve megköszönni azt a magyar közösségi kiállást, amely volt június 9-én is, és volt november 24-én is az államfőválasztás első fordulójában, és december 1-én is a parlamenti választásokon, hiszen a magyar közösség összefogott, akkor, amikor a magyar közösség látta, hogy itt van egy veszély, egy megnövekedett veszély, és ez nem egy politikai szöveg, hiszen a most leköszönő parlamentben 9%-kal juttattak be a magyar ellenes szélsőséges pártok, illetve az egy párt. Most pedig immár három párt lesz december 21-e után, és 35%-on, tehát ez négyszer akkora erőt jelent, és ebben a közegben a magyar emberek megértették azt, hogy nekünk magyaroknak is ott kell lennünk, hogy legyen ki szóljon értünk. Tehát vannak tanulságai, de elsősorban a legfontosabb tanulságokat a román politikai elitnek kell megfogalmaznia, és az egyik jelentős tanulság az, hogy így tovább nem megy. Tehát a kormányzatba azt, amit mi mondtuk, a józanészt vissza kell vinni, hiszen a józanész eltűnt azzal, hogy az RMDSZ-t kiszorították tavaly júniusban a kormányzatból, és vissza kell vinni ezt a józanészt, mert nehéz idők jönnek, gazdaságilag is egy nagyon nehéz év vár ránk, és a kihívások nagyok lesznek, az állampolgárért és a polgárért kell kormányozni, valahogy nekünk az az érzésünk, hogy ez hiányzott, illetve az állampolgár nem érezte az elmúlt másfél évben azt, hogy a kormányzat ő érte tesz.
Van egy Európa párti többség a parlamentben, a sajtó legalábbis Európa párti többségnek nevezi a Szociáldemokrata párt, Nemzetliberális párt, Mentsétek meg Romániát szövetség, valamint az RMDSZ, illetve a nem magyar nemzeti kisebbségek képviselői által alkotott koalíciót, amely most közös kormányzásra készül. ez a közös kormányzás, ez milyennek ígérkezik? Mert hogy különböző felállásban ezek a pártok már kormányoztak, viszont így ebben a négyes felállásban még nem. És ha azt mondtuk az előző koalícióra, hogy az egy szörny koalíció, akkor ez nem tudom, hogy ezt milyennek kell mondani. Mire készül az RMDSZ? Mire kell berendezkedjen az RMDSZ?
Mondhatnám úgy is, hogy egy kényszer koalíció, de mi nem szeretünk nagyon sokat a múlttal foglalkozni, inkább a jelennel és a jövővel, és azt, hogy mit lehet jobban tenni. Azért mondottam valamiféleképpen kényszer koalíció, hiszen a másik oldalon utaltam rá, hogy jelent egy 35-36%-os szélsőséges parlamenti egyharmad, amely soha nem volt az elmúlt 35 évben, ha nézzük. És akkor azok a demokratikus erők, amelyek a másik oldalon vannak, a négy politikai párt, illetve szervezet az RMDSZ esetében, ezek valamiféleképpen egy társadalmi késztetésre is jönnek így össze. Lehet, ez csak persze egy verzió, és a ha szóval kezdődő mondatokat úgy sem tudjuk bizonyítani, de ha nem ez az eredmény alakul ki, akkor lehet, hogy ez a négy partner, ez a négy szervezet így együtt nem jön össze kormányzaton.
De egyébként az is ezt bizonyítja, hogy Kelemen Hunor RMDSZ elnök már jóval június 9-e előtt figyelmeztette a román politikai elitet arra, hogy a szélsőségeseket el kell szigetelni, létre kell hozni egyfajta egészségügyi kordont köréjük, és nem engedni, hogy teret nyerjenek. Ez nem történt meg, akkor nem hallgattak az RMDSZ elnökére a román pártok, ezért nyerhet bizonyítást ez a havval kezdődő mondat.
Most akkor meg kell tenni, ha még az utolsó előtti pillanatban is vagyunk ilyen szempontból, meg kell ezt tenni, hiszen azért azt mi láttuk az elmúlt négy évben, hogy milyen szélsőséges magyar ellenes törvénytervezetek, megnyilvánulások, hozzászólások voltak azzal a 9%-kal, amivel rendelkezett az AUR. Ugye most ez a három szélsőséges párt, ez 35%-kal fog rendelkezni a parlamentben. Több mint bizonnyal nem vagyok én egy proféta, szeretnénk, ha nem így lenne, de valószínűleg megsokasodnak, meg háromszorozódnak, négyszereződnek ezek a hangok, ezek
ezt
a tervezetek.
Ez vagy ez rívogatás?
Szerintem sajnos így lesz. Hallottuk mi azt 2020 végén és 21 elején is voltak ilyen hangok, hogy hát ez az AUR ez nem is annyira, mert azért ott vannak olyan parlamenterek, személyek is, és így tovább. Egyet sem láttam olyat, aki felállt volna, és azt mondta volna, hogy ezzel a magyar ellenes törvénytervezettel nem értek egyet. Tehát ez nem történt meg. Az egy pártként működik. Ha valamit beterjesztenek, akkor azt mindenki támogatja. Úgyhogy nagy elvárásaink ilyen szempontból nem lehetnek. De visszatérve kicsit a politikai közegre, illetve arra, hogy ez a négy párt, négy szervezet alakíthat kormányt. Most egyelőre van egy szándéknyilatkozatunk arról, hogy lesz egy parlamenti többség, egy demokratikus többség, európai elveket valló többség, és a kormányzattal kapcsolatosan haladnak a megbeszélések arról, hogy milyen kormányprogram lesz, összeegyeztetni azokat a programokat, amelyeket különben egyes szakaszaiban lehet, hogy nem olyan könnyű, de hát ha megvan a politikai akarat, akkor sikerül, és van nagyon sok olyan terület, amiben már megegyeztek a pártok, megegyeztünk, és ezekkel mindig a pozitív dolgokkal kell menni előre, azokat kell vinni előre. Az, hogy ebben az évben megalakul-e a kormány, azt mi azt támogatnánk mindenféleképpen. Nem azért, mert most minél hamarabb még ebbe az évben az RMDSZ kormányra szeretne kerülni, nem milyen okai vannak, hanem le kell zárni egyfajta fejezetet. Tehát ezt a fejezetet le kell zárni, ez a fejezet különben az államelnöki fejezet is, lezárása is.
Tehát akkor azt mondják, hogy az államfőnek is, aki egyébként bejelentette december 6-án, feltette nagy költői kérdés, hogy és mi lesz most? Hát az lesz, hogy maradok egészen addig, amíg hivatalba lép az új államfő. Tehát akkor az ő fejezetét is azt mondja, hogy le kell zárni?
Le kellene zárni ezt a fejezetet. Ez egy 10 éves két elnöki mandátumot jelentett. A társadalom megítélése ezzel kapcsolatosan elég világos. Azt hiszem, mindannyian tudjuk. Most persze egy más helyzet adódott, alkotmányjogilag egy más helyzet adódott, és az Alkotmánybíróság döntésében, amelyben megsemmisítette az egész államelnöki választási folyamatot, ott beemelték azt a szakaszt, amely az alkotmányban azt mondja, hogy az államelnök mandátum addig tart, míg az új államelnök nem teszi
az esküt. Egyébként kérdéses, hogy ezt kiemelte be előbb, Klaus Johannis emelte be, vagy az Alkotmánybíróság, mert hogy ő maga megelőlegezte az Alkotmánybíróságnak a döntését december 6-án 19 óra néhány perckor.
Igen, erre most finoman azt mondanám, hogy azért látszik az államelnöki intézménynek az ereje, mert valószínűleg az információja meg volt hamarabb. És persze nem, semmi más nem akarok ebbe beleképzelni, de valószínűleg tudták, hogy ez benne lesz az alkotmány, vagy benne van az alkotmánybírósági döntésbe, akkor már valószínűleg a hivatalos közlönynél volt megjelenésre, és fél órán belül, egy órán belül meg is jelent az indoklás. Ilyen szempontból az, hogy az Alkotmánybíróság mit írt be, meg mit nem írt be, az Alkotmánybíróság az alkotmányból tudott cikkeit kivenni és oda betenni, ezzel ilyen szempontból nincsen gond. Mi azt mondjuk viszont, hogy ezt a 10 évet ezt le kellene zárni. És Kelemen Hunor szövetségi elnök úr is azt mondta, a napokban, még akkor is, ha nem biztos, hogy mindenkinek tetszik, hogy a korrekt, politikailag korrekt az az lenne, hogy ezt a mandátumot lezárva december 21 után, amikor megvan a szenátus új elnöke, aki az alkotmány szerint ugye a második ember, illetve akkor, ha az elnök nincs, vagy az elnök nem tudja ellátni a hatáskörét, akkor ő látja el ideiglenesen az államelnöki teendőket, akkor az lenne a korrekt, hogy az államelnöki teendők a szenátus új elnökéhez kerüljenek. Persze, emellé nagyon fontos az, hogy az államelnöki választásokat mi hamarabb ki kell írni. Mi nem gondoljuk azt, hogy jó lenne azt, amit egyesek már megpedzettek, vagy itt-ottam ott megjelent, hogy akár júniusban legyenek az államelnöki választások. Nem kell a társadalmi feszültséget tovább húzni, le kell zárni ezeket a folyamatokat, és persze ezen belül a leendő koalíción belül ugye mi azt javasoljuk, hogy legyen egy közös jelölt, azért, hogy annak legyen esélye bejutnia egyáltalán a második fordulóba, hiszen most azt láthattuk, hogy a jelenlegi kormánykoalíció, a PSZD és a PNL külön indult, és egyik jelöltjük sem jutott be a második fordulóba. Tehát ez a két cég között hova estem esete, ezt még egyszer nem szabad eljátszani. Tehát az, hogy mindenki saját jelölttel megy ebben a társadalmi felfokozott hangulatban, és azért egy egységes jelölt, illetve egy közös jelölt az ebben segítene.
Ebben van egyébként konszenzus? Értik a rációt a nagyobbik pártok? Most nem mondhatom azt, hogy a legnagyobb román pártok, mert a nagy román pártok is közepes pártok.
Igen, most már közepes pártok, ezt nekik el kell majd fogadni, még ha ez 30 évig nem is így történt. És nem biztos, hogy ez jó, ez így alakult, különben mi mindig azzal főzünk, ami van.
De egyébként vannak olyan országok, ahol ez működik. Amerika két nagy tábor csap össze. Most elég szerencsétlen az nálunk, hogy egy nacionalista, szélsőséges nézeteket valló párt kell összecsapjon egy európai nézeteket valló pártkoalícióval, vagy szövetségekkel, de hát ha ez van, ez van. Ebből kell főzni.
Igen, mi mindig azzal főztünk, ami volt, abból próbáltuk a maximumot kihozni, ebből kell a maximumot kihozni a magyar közösségnek most is. Erre kaptunk különben mandátumot, nem is akármilyet erős mandátumot, hiszen ez a parlamenti eredmény, ez az elmúlt 20 év legjobb választási eredménye. A közel 600 ezer szavazat, amit alázattal meg is köszönünk, és alázattal kell szolgálni érte. Hogy értik-e folyamatában, én azt gondolom, hogy folyamatában elkezdték érteni, de ezek összefüggő kérdések. Tehát az, hogy minél hamarabb ki legyen írva az elnökválasztási dátum, ugye mi azt javasoltuk, hogy legkorábbi időpont az március 16-a lehetne, illetve március 30-a második forduló, mert utána jönnek a húsvéti ünnepek, és akkor az amiatt ott nem lehetséges, és azért kellene, másfelől pedig a közös jelöltet minél hamarabb meg kellene találni, és be kellene jelenteni.
De egyébként jó az, hogyha minél hamarabb kiírjuk a választásokat? Nem pont lenne logika abban, hogy engedjük, hogy ezek a szelepek itt kifújjanak, a társadalmi feszültség lecsillapodjon mindenki, és akkor mély levegő, és fél év után neki rugaszkodunk ismét.
Ugye ez, amiről most beszélünk, ez a inkább a román társadalmi réteg. Én azt gondolom, hogy az a 2,3 millió szavazótábor, nem persze most minden szemre lebontva, de összességében, ha a román politikai elit azt gondolja, hogy azzal, hogy az a jelölt, akinek az első fordulóban ennyi szavazata volt, nem lett második forduló, az a 2,3 millió ember úgymond eltűnt, mint szavazótábor, és az lassan majd visszaszivárog a fontosabb román politikai pártokhoz, a PSD-hez, a PNL-hez. Nem. Én azt hiszem, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ez ma egy társadalmi közeg, amelynek egy részét meg kell érteni, mert van, aki ennek a társadalmi közegnek egy része nem biztos, hogy tudja, hogy kire szavazott, de azt is kell látnunk, hogy ez a társadalmi közeg, ennek volt egy alapja. És az alapja az, hogy ezek a társadalmi rétegek, vagy ezek az emberek dühösek voltak. És ezek az emberek értetlenül álltak a román politikai kormányzat döntései előtt, és nem érezték azt, hogy a kormányzat őértük van. Nem csak más okokban kell keresni azt, hogy az a jelöltnek annyi szavazata volt. Azokat ki kell vizsgálni, azokat, ha vannak büntetőjogi részei, azokat az eljárásokat le kell mihamarabb folytatni, de van itt egy társadalmi elégedetlenség is. Annak köszönhető elsősorban, legalábbis az én olvasatom, hogy a PSD és a PNL úgymond történelmi minimumon teljesített a parlamenti választásokon. Ha kihúzódna ez a történet, akkor figyelembe véve azt, hogy milyen év jön. Ugye gazdaságilag, és ezt kell tudjuk mindannyian, hogy egy 8%-os deficitet prognosztálnak ebben az évben. Lehet, hogy nem is lesz 8, lehet, hogy 8-nál kicsit több lesz. Mi még, ugye, mi most beszélek az RMDS-ről, nem is ismerjük a pénzügyi adatokat. Majd csak jövő héten lesz egy találkozó a pénzügyminisztérium illetékesével, lássuk, hogy gazdaságilag, pénzügyileg hogyan is áll az ország. De az biztos, hogy a következő egy-másfél év az nem lesz könnyű pénzügyi szempontból. Azt láttuk ebben az évben is, hogy beruházások jó részét az állam nem fizette időben, ezekkel gondok voltak, és ennek az okait meg kell ismernünk, illetve kell látnunk, hogy melyek azok a lehetséges megoldások, amelyek lassan ezeket tudják orvosolni. Tehát egy nem könnyű évre, egy nem könnyű gazdasági évre rátenni egy elnök választást, és én azt gondolom, hogy különben az is benne van, amivel kezdtük ezt a kérdést, illetve választ, hogy az elnök mandátuma az 10 évig tart, nem 10,5 évig. Azt még ki lehet húzni 1-2-3 hónapot, ha éppen úgy adódik, hogy most akkor az államelnök választás márciusban lesz, de én nem hiszem, hogy jó üzenet a társadalomnak az, hogy akkor most még húzzuk még fél évet, és húzzuk még 3/4 évet, és mert ugye az Alkotmánybíróság azt nem mondta, azt mondta, hogy addig van mandátum, amíg a következő elnök nem jön, de azt nem mondta, hogy ez meddig kell megtörténjen.
Meg annál is inkább fontos az, hogy hogy hitele legyen az államfői intézménynek, mert itt most, ha már tanulságokkal kezdtük a beszélgetésünk elején, le kell vonni azt a tanulságot is, hogy az államnak az intézményei, a hárombetűs intézmények főként, hát enyhén szólva kudarcot vallottak. És hogy ezeket az intézményeket, ezeket tetszik, nem tetszik, de újra kell építeni, le kell fejezni, újra kinevezni, tehát valamit tenni kell. És a hárombetűs intézmények többségéért maga Klaus Iohannis államfő a felelős.
Igen, tehát ez az, ahogyan zárul ez az év, az azért ennek a 10 éves elnöki mandátumnak is egyfajta zárása. Nem lehet elvonatkoztatni attól, mert nem igazak azok a hangok, amelyek azt mondják, hogy az államelnöki intézmény Romániában nem fontos. De a román államelnöki intézmény az alkotmány szerint jelentős hatáskörökkel rendelkezik. Különböző intézmények kinevezése kapcsán a miniszterelnök jelöltet ő nevezi meg. Tehát vannak olyan fontos és sajnos egy részben homályos rendelkezései az alkotmánybíróság, az alkotmánynak, amelyet Traian Băsescu-val kezdődően maximálisan kihasználta mindenkori elnök, és ez a jelenlegi elnök esetében is így van. Ezért kellene végre egy olyan államelnök, aki felelősen használja az államelnöki intézményt. És a felelősen használni az azt jelenti, hogy a demokrácia szabályai szerint. Nem jó üzenet az, amit Traian Băsescu elkezdett és Klaus Iohannis folytatott, hogy mindig a kedvenc pártunknak próbálunk előnyt biztosítani, és ha bár azok, nem azok nyerik meg a választást, ők adnak miniszterelnöket. Ez nem egy demokratikus dolog. Meg kell adni a lehetőséget mindig annak, aki nyer először. Ha aztán nem sikerül neki kormánytöbbséget hozni, akkor tovább mész a következővel. De ezeket a demokratikus szabályokat, amelyek nem így vannak leírva az alkotmányba, de magától értetődőek, ezek az elmúlt 20 évben nem így működtek. Amikor a társadalomnak szüksége lett volna egyfajta kommunikációra, akkor hiányzott a kommunikáció. Amikor nem volt annyira szükség, akkor volt kommunikáció, tehát azért egy államelnöki intézménynek és az államelnöknek magának is többet kell kommunikálni a társadalommal. Egy nagyon egyszerű okból kifolyólag közvetlenül választjuk a Románia államelnökét. Tehát minden ember, aki elmegy szavazni, véleményt mond egy adott személyről. És akkor, amikor valakit megválasztanak, akkor az azt jelenti, hogy a társadalom nagy része, illetve azok, akik elmentek, azoknak a nagy része, ezt támogatta. Ő neki kötelessége kommunikálni a mandátuma közben a társadalommal. Hát ez nagy mértékben ez elmaradt ebben a 10 évben. Tehát egyfajtaképpen a mandátumot is le kell zárni. És ezért mondjuk mi azt, hogy politikailag korrekt az lenne, hogy ezt a mandátumot zárjuk le, van egy új szenátusi elnök, át kell adni a helyet. Na most abból a megnyilatkozásból, amit az elnök tett, nem valószínű, hogy ez fog történni, maradjunk ennyiben. De fontos lenne, hogy legyen közös államelnök jelöltje a leendő koalíciónak, illetve minél hamarabb ezt az állam elnöki választást ezt le lehessen tudni, azért, hogy jó eséllyel induljon az a közös jelölt, és az nyerjen ezen az államelnök választáson.
Cseke Attila, az RMDS szenátusi frakció vezetője volt fejlesztési miniszter mai napra kész vendége. A hazai belpolitikai helyzetről, a kormányalakítási tárgyalásokról beszélgetünk. Van most egy négypárti többség, amely közösen kormányozna, egy elég bonyolult koalíció, de nincs más út, ahogy ön fogalmazott. Hol állunk most? A kormányprogram kidolgozása az halad. Nagyon fontos mielőbb megnevezni a miniszterelnöknek a személyét. Nyilván ezt az államfő bíz meg valakit kormányalakítással, de ez a 4 párt, vagy a 3 párt, illetve a szövetség, az RMDS, ez kell javasoljon egy nevet legalább egymás között. Ön azt mondta, hogy itt korábban, hogy az államfőnek, a mindenkori államfőnek a választásokon győztes pártból kell, hogy kinevezzen valakit. Ez akkor azt jelenti, hogy Márcsél Csolákúnak kell vindikálni a miniszterelnöki tisztséget?
Ha a szociáldemokrata párt őt jelöli, mert ezt még erre hivatalos döntésről nem tudunk, akkor szerintünk igen.
De jó az, hogy az legyen a miniszterelnök, aki megszervezette egy választásokat, gondolok itt az államfőválasztásokra, és hát sok rosszat lehet mondani Klaus Johannis államfőre is, hogy hol hibázott az államfőválasztások előtt, de hát a kormányzó pártok, a liberálisok és a szociáldemokraták is hibáztak, és itt nevezetesen a kormányfő, a belügyminiszter.
Igen, ezeket lehet keresni, és kell is keresni, viszont ha azt mondjuk, hogy így demokratikus, hogy az a párt adjon miniszterelnök jelöltet, akinek a legtöbb mandátuma van a parlamentben, a legtöbb szavazatot kapta, és aki megnyerte úgymond a választásokat, ma még ez nem is abszolút többség persze, akkor ezt be kell tudni tartani.
Lehet, hogy így demokratikus, csak hogy nekem, állampolgárnak ez nem tud hiteles lenni. Tehát, hogyha jönnek a szociáldemokraták, és azt a garnitúrát hagyják ott, van ugye 7 miniszteri széket kapnak a szociáldemokraták, és ők egyetlen minisztert sem cserélnek le.
Igen, ez tűnhet így.
Hogy nem így működik a politika?
Tehát az RMDSZ más pártok, hogy mondjam, belügyeibe vagy belső határozataiba nem tud beleszólni. Az egy dolog, hogy mi erről mit gondolunk, mit szeretnénk, vagy mi lenne nekünk a legjobb helyzet, ugye, de hát 35 éve, már mindjárt 35 éve, december végén az RMDSZ 35 éves lesz, ez is egy sikertörténet, az Erdély Partiumi Magyarok sikertörténete. Mi mindig azzal küzdködtünk, még abban a helyzetben nem jutottunk 35 év alatt, hogy egyedül alakítsunk kormányt, vagy ne talán egyfajta többségünk legyen, vagy mi szerezzük meg a legtöbb szavazatot, és akkor mi kérhetjük magunknak azt, hogy akkor miniszterelnök jelöltet mi adjuk. Ezért beszéltünk az előbb is arról, hogy azzal főzünk, amink van ilyen szempontból. Ezen mi túl tudjuk magunkat tenni, hiszen ha valamit nem tudsz megváltoztatni, akkor arra kell koncentrálni, amit meg tudsz változtatni. Ez a szociáldemokrata pártnak a belső döntése, úgy, ahogy a liberális párt belső döntése volt akkor is, mikor a többi miniszterelnököt jelölte, ebbe az RMDSZ nem tudott beleszólni. Persze, ha olyan ne talán magyar ellenes vagy szélsőséges kijelentései lennének valamelyik személynek, akkor az egy teljesen más történet, mert akkor az esetleg vállalhatatlan az erdélyi magyarok számára, de itt most nem ebben a helyzetben vagyunk. Ugye mi kampányban, és nem csak kampányban, az elmúlt másfél évben is azt mondtuk, hogy azért kell az erős parlamenti jelenlét, mert az megalapozhatja egy esetleges kormányzásnak a lehetőségét, és azt a józan észt, ami elvesződött azzal, hogy az RMDSZ-t kitolták a kormányból 2023. júniusában, azt vissza kell vinni, mert azt láttuk a kormányzásban, hogy ez hiányzott, és valahogy ez csapódott le a társadalom széles rétegeiben is, hogy a kommunikáció nem volt jó, illetve nem születtek meg azok a döntések, amelyek az emberek javát szolgálták volna, vagy a társadalom nem azt látta, hogy a politikum azon van, hogy egyszerűsítse az ő életét. A bürokrácia sokkal nagyobb lett, a döntéseket továbbra is központi szinten hozzák meg, miközben végre le kellene már vinni helyi szintre, kell hagyni a helyi közösségeket, hogy döntsenek. Nem vitt el senki hátizsákba, se vásárhelyről a földet, se az épületet, se semmit. Kell hagyni a döntéseket, minél lentebb szülessenek meg, hiszen akkor azok az emberek döntenek, akiket a helyi emberek tettek helyzetbe, hogy így mondjam, mandátumba, akár helyi tanácstól vagy megyei önkormányzatról beszélünk, és akikre tud a társadalom nyomást is gyakorolni, hogy fiúk, már elnézést, ez mi elvárásunk az, hogy ebben a kérdésben így döntsetek. Ma ezek a kérdéseknek a nagy része Bukarestben dől el, és egyszer s mindenkor ezt meg kellene szüntetni, nem vezete semmi máshoz, csak ahhoz, hogy jobb helyen és jobb döntések szülessenek.
Azt mondta a szenátor úr az imént, hogy az RMDSZ még nem volt abban a helyzetben, hogy egymaga alakíthasson kormányt, vagy abszolút többség legyen. Mondjuk el azért a hallgatóknak, hogy 1990 májusában megtörtént az, hogy az RMDSZ volt a második legnagyobb párt Románia parlamentjében. Igaz, hogy a szenátusban 7,2, a képviselőházban pedig 7,3%-os arányjal, lehet, hogy fordítva mondom, akkor 73 párt és politikai alakulat indult a választásokon, és hát az RMDSZ volt a második legnagyobb frakció Románia parlamentjében. Ez már a múlt. A jelen a kormányalakítási tárgyalásokról szól, arról, hogy halad a kormányprogramnak a kidolgozása. Melyek azok a... Lehet úgy tárgyalni erről a kormányprogramról, hogy mindenki elégedett legyen a végén? Nyilván ez a politika művészete, de hogy itt olyan pártokról beszélünk, amelyek nagyon-nagyon másképp gondolkodnak a világról, legalábbis én úgy látom, hogy nagyon-nagyon másképp gondolkodnak. Meg lehet ezt úgy csinálni, hogy itt mindenki jól lakjon?
Attól függ, hogy...
Mennyire éhes?
Nem. Én azt mondanám, attól függ, hogy hogyan indulunk neki.
És hogyan indulnak neki?
Ha azzal indulunk neki, hogy a józan paraszti eszünkre, bocsánat a kifejezésre, de a józan paraszti eszünkre hallgatva próbálunk kormányprogramba olyan dolgokat bevinni, amelyeket a társadalom ért, amelyeket a társadalom vár, és nem ilyen elvont nagy történeteket szeretnénk most megvalósítani, pont most, amikor van egy társadalmi felfokozott hangulat, és ez az elnök választás első fordulójából román oldalon, legalábbis román társadalmi oldalon teljesen megvilágulott, akkor lehet. És ha úgy mész koalícióra, hogy tudod, hogy akkor, amikor négyen vagytok, akkor nem mindig a te javaslatod fog érvényesülni 100%-ba, lehet csak 90%-ba, de lehet csak 50%-be. És a másik is ugyanígy indul neki, ez ugye a kompromisszum készségről is szól, mert ha arról beszélünk, hogy mindenki beönti a saját javaslatait egy közös asztalba, és mindenki tartja a sajátját, akkor nem lesz kormánykoalíció, se négy párti, se két párt között nem lehet így kormánykoalíciót csinálni. Én azt láttam, azt látjuk, hogy az elmúlt napokban azért vannak területek, amelyekben már van megegyezés, és a többiekben pedig beszélni kell és finomítani kell olykor az álláspontokon. Vannak olyan területek valószínűleg, ahova még nem jutottunk el, de ahol lehet, hogy radikálisan más nézeteket vallanak a pártok. És itt az egyik nagyon kényes terület ilyen szempontból az adóügyi, pénzügyi terület lesz. De ezzel kapcsolatosan mi nem mondtunk eddig semmit, azért, mert egyszerűen nem ismerjük még az ország pénzügyi helyzetét, amint utaltam rá, jövő héten lesz találkozó a pénzügyminiszterrel, és onnan láthatunk világosabban, hogy hogyan is állunk. Az biztos, hogy nem rózsás a helyzet, hiszen akkor nem ment volna Románia Brüsszelbe, és kért volna egy 7 éves tervnek az elfogadását, ami azt jelenti, hogy 7 év alatt kell levinni a deficitet 3% alá. Ez ad egyfajta lehetőséget arra, hogy ne a nagyon brutális módszerek jöjjenek elő, de az is biztos, hogy össze kell hangolni ezeket a javaslatokat. Vannak olyan területek, amiben meg tudtunk már egyezni, és ezeket kell kristályosítani, hiszen abban, hogy decentralizálni kell, ugye, hogy helyi szintre kell hozni a döntéseket. És ma az SKT-n azt is elmondtam, hogy nem kell egy nagy nehézségnek, vagy nem kell egy csodára várni, hogy decentralizáció megszülessen. Ugye az RMDSZ vitte véghez az utolsó nagy decentralizációt, a kórházak decentralizációját. 85%-át akkor a Bukarestől függő állami kórházaknak átadtuk helyi szintre, minden megyébe. És ez 5 hónap alatt született meg. 2009. decemberében alakult meg a kormány, és június elején megszületett a döntés a hivatalos közlönybe, és onnantól kezdve adtuk át helyi önkormányzatoknak a kórházakat. Tehát ha van politikai akarat, ha van, ha van olyan szakpolitika, van olyan szakpolitikus, aki tudja ezeket vinni, érteni, és nem húzzák be a kéziféket egy másik oldalról, akkor ezeket meg lehet, ezeket a döntéseket véghez lehet vinni. Nem azt mondom, hogy egy hónap alatt, két hónap alatt, de egy fél év alatt, az első fél évben úgy, hogy a társadalom lássa is azt, hogy akkor most ez a kormány ez akar is tenni. Nálunk ez a döntés, illetve ez az elvárás, ez teljesen világos, nem rajtunk fog múlni. Ha rajtunk múlna, akkor nem tartana akár fél évet sem. De ugyanígy van a bürokrácia megszüntetése. Ma azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok intézményben ugye még mindig a papírokat tologatjuk, a dossziékat tologatjuk a digitális világban. Ebben az évben ennek a kormánynak már elnézést, még a digitalizációt sem lehetett rendesen megcsinálni. Ugye, ha az anyakönyvi hivatalok digitalizációjáról beszélek, akkor az úgy indult, hogy a házasulandó párok, mivel már nem írhatták alá a jegyzőkönyvet, mikor az igent kimondták, illetve az anyakönyvvezető összeadta őket, volt olyan eset, ahol egy órát váltak addig, míg a digitális rendszer működött, ami, már bocsánat, aki fél, ez egy röhely. Tehát síralmas is, de röhely. Tehát nem lehet így digitalizálni. Tehát minőségi digitalizáció kell, nem lehet összecsapni ezt a történetet, mert ha összecsapja az állam, akkor annak a következménye még rosszabb. Tehát ahelyett, hogy könnyítene az embereknek a mindennapjain, ahelyett nehezebb lett, de ugyanilyen a cégbíróság is, ugye a cégbíróságnál is egy Európai Uniós projektbe beharangozott, ezentúl minden digitálisan ment, leállt a rendszer két nap alatt. Mi volt a következménye? Még több embert kellett alkalmazni, hogy a beiktatott dossziékat gyorsan, napra készen hozzák, nem tudom, hogy sikerült eddig. Tehát, hogy azért itt szakmailag is rendben kell legyenek a dolgok. Olyan vezetők kellenek, akik értik azt a területet, és tudják vinni azt a területet, hogy szakmailag működjön, illetve kell kurázs is, kell bátorság is. Most erről az jutott eszembe, hogy amikor a Fejlesztési Minisztériumban a helyreállítási alapban, ugye mi írtuk ki országos szinten az első kiírása a Fejlesztési Minisztériumnak volt 2022. április 1-én, ha nem tévedek, és nem, a dátum nem utal semmi másra, akkor az előtte való éjjel én magam nem aludtam semmit, mert mi digitalizálva vezettük be ezt a rendszert. És ha bár én tudtam, mert sokat ültem az informatikusokkal és a szakemberekkel, tudtam pontosan, hogy hogyan működik, akkor amikor a 1 óra 50 perc alatt, leforgás alatt 1 milliárd euró ment át a Fejlesztési Minisztériumon keresztül a helyi közösségeknek, mint megnyert pályázat, akkor persze, hogy fennáll a veszélye, ha értesz hozzá, ha nem értesz hozzá, hogy ne talán a rendszer csődöt mond, vagy leáll. Aminél ugye mindig az első kérdés az, hogy akkor a miniszter akkor jól végezte a feladatát, vagy nem. De volt bátorságunk, és kell legyen a kormányzatnak bátorsága. Tehát olykor bele kell menni a sötét utcába is, ahol nem látszik a fény, ahhoz, hogy fel tudja gyújtani a kapcsolót, megtaláljad valahol, és fény legyen. Talán ez is hiányzott az elmúlt másfél évben, hogy az emberek nem azt látták, hanem egy ilyen biztonsági politizálás folyt, hogy akkor ebben nem ászunk bele, abban nem ászunk bele, ne, hogy amiben meg belemásztak, az is rosszul sült el.
Ez a mostani kormányzás, ez lehet ilyen sötét utca, és itt arra utalok, hogy itt most tárgyalnak a kormányprogramról, kezet ráznak, aláírják, fotózkodnak meg minden, és aztán két hónap múlva kiderül, hogy hát ez mégsem kompatibilisak egymással ezek a pártok.
Mi reméljük, hogy nem, és hogy mindenki úgy jön ebbe a koalícióba, hogy azért jön egyfelől, hogy a szélsőséges pártokat elszigeteljük. Ugye, mert a kormányzati többség az a parlamenti többséget is jelenti, és azért a parlamentben biztos lesznek olyan kezdeményezések, és ilyen szempontból is fontos, hogy az RMDSZ is ott legyen. Másfelől pedig hiszem azt, hogy mindenki azért jön, mert a szakpolitikában, a szakmai területen változásokat szeretne, egyszerűsítést szeretne, az emberekkel szeretnék, hogy egyszerűbb legyen, hogy emberbaráti legyen a kormányzat, az önkormányzat, hogy vannak olyan intézmények az állami szektorban, állami közigazgatásban, főleg a központi közigazgatásban, akiknek a hatáskörei annyira egyformák, hogy egyszerűen az ember nem is érti, hogy miért van annyi intézmény. És ezzel kapcsolatosan, és ha megint eltek egy zárójelet, ugye megkérdezték tőlünk, hogy jó, és akkor az RMDSZ mit tett? Mi, mikor kormányon voltunk, akkor az építkezésügyi felügyeletnek a regionális szintjét megszüntettük. És nem úgy szüntettük meg, hogy bementünk a kormányra, a kormányba, és egy sürgőségi rendelettel megszüntettük, hanem törvényterületet vittünk át a kormányon, és beterjesztettük a parlamentben, mert ez a demokratikus eljárása. És 3 hónapon keresztül végigvittük a parlament 2 házán, és elmagyaráztuk, hogy miért szükséges annak a szintnek, a egyfelől, mert nincs regionális közigazgatási szint Romániában, és akkor miért kell intézményeket kreálni. Másfelől pedig teljesen világos volt a szabályzatukból, hogy egy plusz bürokráciát vitt be Románia akkor, amikor ezt megalakította. Arról nem is beszélve, hogy azért voltak olyan regionális szintek, ahol szakember hiány is volt. Tehát meg lehet ezeket csinálni, nem kell ezektől megijedni, csak végig kell tudni menni az úton egészen végig.
2 rövid kérdés még, szenátor úr. Tudom, hogy nem fog ön itt most a sajton keresztül üzengetni a koalíciós partnereknek, hogy az RMDSZ zsákjából, a közösbe beöntöttből mi az, amiből nem fognak engedni, vagy mi az, amit mindenképp ott akarnak látni a kormányprogramban, de hogy azért az RMDSZ-nek az én elképzelésem szerint kell legyen egy minimum, ami azt mondja, hogy ebből mi nem fogunk engedni.
Hát a kisebbségvédelemből biztos nem fogunk engedni, hiszen a kormányzati eszköz az parlamenti többséget is jelent. Semmilyen olyan magyar ellenes, kisebbség ellenes, vagy szélsőséges tervezetet, vagy megnyilvánulást nem támogathat ez a koalíció, amely a magyar közösséget hátrányosan érinti. És összességében semmilyen szélsőséges kezdeményezést. Tehát azt nem is tudjuk elképzelni, hogy ebben a koalícióban valaki ilyesmit tudna támogatni. Hát a koalíciónak az egyik mozgatórugója, úgymond, amiért ez a 4 párt, 4 szervezet ebben a formában összeállni készül, az, hogy a szélsőséges pártokat elszigetelni a parlamentbe. Tehát ebből biztos nem tudunk engedni.
Ilyen lehet például a régió átszervezés is, amit valamennyi párt a zászlójára tűzött. A Mentsétek meg Romániát szövetség most visszavont, ezt a parlament is, tehát ott is visszavonták, tehát megtörtént, de van garancia arra, hogy nem fognak ismét előjönni egyenként a kormánykoalíciót alkotó pártok ezzel?
Nem tudom, hogy jó-e nekem erre utalni, de most nagyon őszinte leszek. Ha visszagondolok a tavaly júniusi történtekre, akkor nincs garancia. Akkor nincs garancia, mert tavaly júniusban ugye aláírt papírunk volt, protokollomunk arról, hogy hogyan megy tovább a koalíció, és a 2 román párt nem tartotta be. Mi abban bízunk, hogy azért tanultak. Nem csak abból a tavaly júniusiból, hanem az elmúlt 1,5 év történéseiből. Mert azért a PSZ-dés és a PNL-es történelmi minimumot produkált most. Ez az ő belső problémájuk, nem a mi problémánk ez, de remélhetőleg azért ebből lehetett tanulni. Garancia arra van, amit mi magyarok magunknak meg tudunk szerezni. Amit mi meg tudunk csinálni, az lesz a miénk. Más garanciát mástól kaphatunk, ígéretet kaphatunk, aláírást is kaphatunk, pecsétet is kaphatunk. Volt, amikor ez nem volt elég.
Zárásként, szenátor úr, most mindenki arra kíváncsi az elkövetkezendő időszakban, hogy melyik lesz az a 2 szaktárca, amit az RMDSZ meg fog kapni. Nyilván ezt most nem tudjuk. Hogyan zajlik ez az elosztás? Tehát az RMDSZ választ másodiknak, negyediknek, utoljára, ami marad, azt kapja az RMDSZ? Hogy van ez?
Nem, ezek a szabályok még nem születtek meg, tehát a következő napokban egyáltalán az az igazság, hogy semmilyen beszélgetés azzal kapcsolatosan, hogy ki melyik pártnak milyen minisztérium jutna. nem volt. Ugye az dőlt el, hogy a négy koalíciós partnerből ki mennyi minisztériumot visz ebben a kormányban, ez egy publikus információ is. Azzal kapcsolatos, hogy azt a két minisztériumot, amely az RMDSZ-nek jut majd, azok melyek lesznek, hát ez a következő napoknak a kihívása, és az, hogy milyen rendszerrel lesz ez, hát az a legjobb, amikor a felek meg tudnak egyezni, és a legjobb megoldásokat találják. Mi szoktuk azt is mondani, anélkül, hogy persze beleszólhatnánk mások ügyeibe, mert ebben nem szólhatunk bele, mi mindig arra azon leszünk, hogy a legjobb embereinket próbáljuk oda küldeni, azokat, akik nem csak politikailag, hanem szakmailag is azt a területet jól tudják vinni, mert a kormánynak is, de az RMDSZ-nek is és a romániai magyarságnak is nagyon-nagyon fontos, hogy azokat, akiket tisztségbe juttat szavazatával, akár a román kormányzatban is, azok jól teljesítsenek, és ennek megvan a politikai vonzata, de nagyon fontos a szakmai vonzata is.
Az RMDSZ többször volt már kormányon, viszont sosem kapott még olyan tárcát, amelyik cseszélyáti tagságot feltételez, tehát a legfelsőbb védelmi tagságot feltételez, illetve nem kapott még igazságügyi minisztériumot sem, ha jól emlékszem. Egy magyar viszont volt a cseszélyáti ülésen, Nagy Zsolt, ha jól emlékszem, valamikor 2007. februárjában, március elején az egyik napirendi ponttal kapcsolatban hívták be akkor a cseszélyátébe, amikor egy NATO műholdállomás telepítésével kapcsolatosan kellett neki akkor miniszterként véleményt mondania. A mostani felállás is az lehet, hogy vannak azért olyan tárcák, amihez az RMDSZ azért nem nyúlhat.
Erről sem volt még szó. A normális,
de a papírban benne van ez azért?
Ez is benne van, illetve az is benne van, ami a normalitás lenne, hogyha az RMDSZ innen szeretne választani, és a politikai arányok szerint választhat, akkor választhasson. Ez eddig nem történt így, meglátjuk a következő napokban, hogyan fog ez történni.
Zárásként, és tényleg nem feszítem tovább, van olyan szaktárc, amire az RMDSZ azt mondja, hogy nem, ez nekünk nem kell, mert ez csak púpa hátunkon, például az egészségügyi minisztérium, ott mindig baj van.
Nincs ilyen szaktárca, nem ez a kérdés, hanem az, hogy mi olyan szaktárcákat szeretnénk, amelyek a helyi közösségnek és ezen belül a magyar közösségnek is tudnak segíteni. Illetve anélkül, hogy most a romániai egészségügyről, helyzetéről véleményt mondjak, van róla véleményem, nem túl rózsás, de arra most időnk nincs ezt kifejteni. Valahogy azt is el kellene érni, hogy nem mindig az a szaktárca jusson az RMDSZ-nek, ahol a legnagyobb problémák közepette kell átvenni a mandátumot. Nem mintha ijedősek lennénk, és utaltam is rá, hogy kell egy plusz kurázsi, plusz bátorság. Nem vagyunk ijedősek, csak az, hogy ciklikusan az RMDSZ-hez kerüljenek vissza a minisztériumok, ugye az egészségügyi minisztérium volt már nálunk, és mindig, mikor nálunk volt, akkor mindig egy nagyon-nagyon nehéz periódusnak a végén. És a magyar miniszternek kellett rendet teremteni Hajdú Gábortól kezdve a többieken keresztül. Tehát ezt azért nem szeretnénk nagyon sokszor megismételni, nem ez az életfilozófiánk, hogy akkor a legnehezebb minisztériumokat vigyük, és akkor mindig hozzuk fel a víz fölé ezeket. Meglátjuk a következő napokban ez hogyan történik.
Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakció vezetője volt, fejlesztési miniszter. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen.